Sportcél.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. József Attila szavai máig elkísérnek, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Gyermekkoromból hozom magammal, úgy rémlik az iskolában, ott volt a közelünkben ez a versrészlet, talán a táblán, első osztályban, egy tolbamondásban netán, vagy valahova kiírva a tanteremben. Nem mindig találjuk meg egyik-másik emlékünk eredőjét, de az érzések, a hangulatfoszlányok hosszú időn át elkísérnek, meghatároznak bennünket, s valahogyan ezekből is táplálkozunk évtizedek múltán is. Ma egy olyan ember az arcél vendége, aki József Attila szelíd biztatását nem csak hogy felírta a táblára, pályája során többször is, hanem ennek fényében végezte a munkáját, és ezt saját tapasztalatból mondom, hiszen Vincellére Telka a tanítónéném volt.
Kis lakállam, nagy Duna mentében, ó, mit drága, ellakocska nékem. Könyvben úszik, két szemem pillája, valahányszor emlékszem, de jajó.
A régi magyar filmek egyik népszerű szereplőjét, Szelecki Zita színművészt hívtam segítségül, mert akkoriban, amikor én kisiskolás voltam, a 90-es évek elején, szülőfalumban, Csíkszentkirályon még nem volt föltétlenül divat, hogy az iskolában rögzítsék a tanórákon megtanult verseket. Pedig Petőfi költeményét sokszor énekeltük az osztályban, talán még az anyák napi, nőnapi szereplések programjába is bekerült. Ez az egyik olyan emlékem, amelyet biztosan a tanítónéninek köszönhetek, de ugyanígy felvillan előttem a szüleim boldogsága is, hogy első osztályban hozzákerültem. A családban már ismerős volt Vincellére Telka neve és a gyerekekhez való hozzáállása. Ő tanította a nagynénémet és az unokatestvéremet is, úgyhogy mondhatni többen is szurkoltak nekem. Hogy pontosan mit kaptam tőle 4 év alatt, sőt már a nagy csoporttól arra felé, azt nehéz lenne szavakba önteni, de egy biztos, gondoskodó, szerető ránk figyeléses, hogy példát adott emberségből, tisztességből, sokunk számára jó alapul szolgálhatott életünk további időszakaira is. Elvárta, hogy a tanulás mellé álljunk, ugyanakkor azt is érzékeltette, hogy a kitartó munkának meg lesz az eredménye. Vincellére Telka a Fehér megyei Magyar Péter falván született, majd Balázs falván átvezetett az útja Nagyenyedre, a nagymúltú Betlen kollégiumba. A tanítóképző elvégzése után előbb Szilágy megyébe került, ott tanított 3 évig, majd Csíkországban folytatta tevékenységét, Csíkverebesben, Csíkszentsimonban, Csíkszeredában, Csíkmincenten és Csíkszentkirályon. 4 évtizednyi pályafutása után 2010-ben ment nyugdíjba. Most, amikor húsvétre otthon jártam, kedves meghívásának elegettéve meg is látogattam őt, és már a telefonban jeleztem neki, hogy esetleg magammal vinném a magnót is. Azt mondta, hozzam, ha úgy van, és majd meglátjuk. Hát így esett, kedves hallgatók, hogy a nagy közönségnek is meg tudok mutatni valamit mindabból, amit az én egykori tanítónénim jelent számomra. A pedagógusi pályán eltöltött 40 évről, sikerekről, régről és mostról is kérdeztem, de mindenek előtt azokról az emlékeiről, amelyek az év ezen időszakához kapcsolódnak. Vincellére Telka.
A tavaszi hónapokban, különösen amikor már következett a húsvét, akkor próbáltam az ünneppel kapcsolatos verseket, énekeket betanítani, és azokat, ha olyan jellegű volt, lejátszatni. Vagy táncformába, vagy játékformába, amit engedett az a versike vagy dal, ami kötődött a húsvéti ünnepekhez.
És vajon honnan jöttek ezek a versikék, megdalok? Ugye a mi időnkben már volt Napsugár, Jócskán, Szivárvány, stb. Onnan is, vagy még messzibről tetszett hozni ezeket?
Úgy emlékszem, hogy már gyermekkoromban, mint kisiskolás, és az akkori tanítónéni, aki még Isten éltesse él, és a tanító bácsi belénk nevelte is, és meg is szoktatott ezekhez a tevékenységekhez is, és maga a lelkületet úgy próbálta bennünk tartani, és különösen a hagyományokat, amik annak idején a faluba voltak. Ugye a locsolás, meg a tojásfestés, hogy kell fogadni a locsolókat, mint gyermekeket, és akkor nagyobb korunkban már olyan szokás volt a faluba, hogy a fiúk, legények inkább, 8. osztályos kortól már nagyobbak, elindultak csapatosan a faluba a leányokat meglocsolni. A leányok fel voltak öltözve ottani viseletbe, amit a faluba hordtak, és a leány, ahol kezdték a locsolást a fiúk csapatosan, hívott magához egy-két lányt, hogy fogadják a locsolókat, de a fiúkkal jártak a zenészek is. És akihez bementek, ott elmondtak egy úgynevezett rigmust, az a húsvéti locsoló vers volt, miután elmondták a verset, meg szabad-e locsolni, meglocsolták a házilányt is, és aki barátnő ott volt velük. Táncra kérték őket, táncoltak, lánynak az édesanyja és édesapja megkínálta a fiúkat borral, mert inkább azt fogyasztottak nálunk a faluba, Magyar Péter falván, a lányokat süteménnyel, a fiúkat pedig megfestett tojással, inkább pirosra szokták festeni nálunk a tojást. Ha befejezték az egyik háznál, akkor a következő lányos házhoz mentek oda, akkor követték a leányok, így minden leányhoz elment a legényes csapat, de a leányok is, tehát így növekedett a leányoknak a száma, zenével haladtak a falun végig is, de ahova bementek, ott is zenéltek és táncra perdültek. Másnap, vagy esetleg már este megpucolták a tojást, rakott pityokát készítettek, és azt fogyasztották el, és bált szerveztek, ahol aztán bárki részt vehetett, és mulattak. De ez a rakott pityoka az összegyűjtött tojásból került, az is hozzájárult. Én az 1-4-et Magyar Péter falván végeztem. Az 5-8-at már Balázs falván végeztem, mert ott volt felső tagozat. 8. osztály után pedig kerültem Enyedre a képzőbe. A hazajárás már a képzőből nem nagyon engedtek minket bármikor haza, hanem egy hónapba egyszer engedtek, akkor is engedélykönyvecskével, úgyhogy kellett jelentkezzünk az igazgató úrnál, hogy aláírja az engedélykönyvecskét, hogy mi el tudjunk távozni a kollégiumból a szülőfaluba. És úgy részt vehettünk a faluba levő akár hagyományőrző tevékenységeken vagy alkalmakkor. Viszont amitán én befejeztem a tanulmányokat a nagyegyedi kollégiumba, Szilágyságba kerültem. Zila melletti Diósadra. Diósadba is voltak ilyen hagyományőrző tevékenységek, viszont az már más jellegű volt. Hát egy kicsit távolabb állt tőlem, igaz, 3 évet voltam a Szilágyságba, egy félreeső faluba voltam, nem igaz, hogy nem szerettem. Szerettem ott lenni, viszont a szülőfalumtól, rokonságtól, mindenkitől nagyon-nagyon távol voltam, és úgy igyekeztem onnan eljönni a magam erejéből, kerültem a székelységbe, úgymond. És mikor ide kerültem a székelységbe, Hargita megyébe, a tevékenységemet Csíkverebesbe kezdtem. Mikor megkaptam az albérleti lakást, nagyon boldog voltam, mert mikor megnéztem a szobát, padlós volt. Ezt mind azért mondom, hogy amikor a szilárdságban voltam, tapaszos szobában laktunk a barátnőmmel együtt, amit mi kellett megtapasszunk, és rendbe tartsunk. És ahhoz viszonyítva itt, tehát ez 74-ben volt, hogy Hargita megyébe kerültem, és egy családnak elmondtam, hogy képzeljétek, Verebesbe padlós szobát találtam albérleti lakásnak. Elkezdtek kacagni. És akkor én elkezdtem a sírást, hogy ti nem tudjátok, ez volt a felelet, ti nem tudjátok, hogy én ott milyen szobába laktam, és milyen körülmények között. Én nem akarom lebecsülni a szilágysági falut, se diósadot, de abban az időben olyanok voltak a körülmények. Most biztos, hogy megváltozott minden, és van itt a faluba, Szentkirályon, egy mondhatom volt tanítványom, aki arra vidékre kerül, Sámsonban dolgozik, és úgy egyeztünk, hogy a nyáron elmegyek meglátogatni azt a falut, ahol valamikor is tanítottam, tehát diósadban. Azóta se jártam vissza, de hogy ide kerültem Hargita megyébe, a körülmények másabbak voltak. Itt kialakult aztán a baráti kör, amúgy, hogy ott hagytam a címzettes állásomat Szilágy megyébe, itt egészen 1990-ig nem kaptam címzettes állást, habár versenyvizsgáztam, de valami okból mindig valamiért kiestem. Háromszor versenyvizsgáztam, és utána már azt mondtam, kész, többet nem, mert láttam, hogy mi van a háttérben. Aztán 90-ben kaptam meg a címzetes állásomat, Csíkszentkirályra kaptam meg, mert azelőtt még voltak állomásaim, úgymond Verebes után voltam Csíkszentsimonba, Pent Csíkszeredába is voltam, Csíkmincenten is voltam, tehát körbejártam itt a környéket, és egy volt igazgatónő, aki Csíkszentkirályon létezett abban az időben, és én Mindszenthez, de Mindszent közigazgatásilag ide tartozott Csíkszentkirályhoz. És az akkori igazgatónő egyszer megkérdezte, és fel is kért, hogy nem jönnék Csíkszentkirályra. És szívesen kötélnek álltam, eljöttem, nem bántam meg, kialakult a baráti kör, jól éreztem magam, nem is egy nemzedéket kellett neveljek és oktassak. Igaz, egy kicsit kemény voltam, úgy mond, hogy elvártam a gyermekektől, volt tanítványaimtól, hogy a kimondott szó az legyen kimondott szó, igaz szó.
Nyilván, hogy sok mindenkitől a példát látva ez is jön, gondolom, vagy jött a tanítónéninek, de igazán ez a pálya hogyan jött? Biztos, hogy ezek a pedagógusok onnan gyerekkorból meghatározó, ezzel a hozzáállással is akár.
Hát, hogy a pedagógusi pályát választottam, az onnan ered, hogy a családban elsőfokú rokonságban volt olyan, aki értelmiségi pályára került és igyekezett. Volt olyan, aki papi pályára ment, volt olyan, aki tanítói pályára, és többen voltak tényleg édesanyám ágáról is, és édesapám ágáról is olyanok, akik tovább tudtak tanulni az erejükből, mert abban az időszakban nem nagyon tudtak tovább haladni anyagilag, csak a tudásuk alapján. Mert bizony volt olyan eset, hogy mivel kulákok voltak, úgymond, akkor nem tudott az a szülőnek a gyereket tovább haladni bizonyos pályán. de hál' Istennek oda jutottak a tudásuk alapján, hogy ezek mind példát mutattak, példát adtak, hogy nem szabad megragadni, nem, igaz, hogy nem kell, mert mezőgazdasággal is kell foglalkozni. Édesapám 39-ben, igen, végezte a szülészeti iskolát Csombordon, a szülészeti kertészeti iskolát. Na, az is bátorított arra, hogy kell menni, és tanulni kell. Tanulni kell, fejleszteni kell magunkat, mert az alapján tudunk az életbe megállni majd. Saját magunknak köszönhetjük, én utánom is kellett fizessenek, mert a bentlakási költségeket kellett fizessék. Hál' Istennek tudták fizetni, úgy, ahogy kikerült az a pénzösszeg, és én örventem, hogy el tudtam végezni a tanítóképzőt. Nagynéném, aki Enyed melletti Magyar Lapádon tanított a férjével együtt, Gáspár Idának hívták a leánykori nevét, édesanyámnak a testvérét, és a férje pedig iskolaigazgató volt, és hozzuk is, azért gyakrabban úgy jártunk. Hagyományőrző fészek volt Lapád, ahol a tánc és az éneklés az nagyon, és oda jártunk bálokba. És ott is megszuktuk, megszerettük azt a mai napig is tetszenek, szívesen hallgatom a népdalokat, és a hagyományokat is próbálom követni, akár televízióba, akár rádióba, úgy ragaszkodom. És a tanítói pályát pedig, mondom, a családból hoztam magammal. Családi, mondhatom, örökségül. Nem tudom. De nem bántam meg mai napig is, ha akkor a gyerekeket, kisebbeket, nagyobbakat látok, vagy találkozok velük. Én örvendek, hogy tud valaki haladni, sőt, biztatom is, hogy kell menni, tanulni kell. Mert az valamilyen úton, módon csak fogja segíteni, mert ha nem tudunk írni, olvasni, nem tudjuk magunkat fejleszteni, az kár. Kár a közösségnek.
A Magyar Lapádi Piros Pántlikás zenekar húzza a talpalávalót, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vince Elérett Elka nyugalmazott tanítónénivel.
Thank you.
most bele kapaszkodnék itt a népdalok, hagyományok tárgykörébe, ugye voltak olyan évtizedek, 70-es, 80-as évek, amikor azért nem föltétlenül voltak ezek támogatva a központi szinten. Működött az, hogy az ember pedagógusként becsukta az ajtót, és akkor ami ott történik, az ott is marad, és igazából bejönnek ezek a dolgok, vagy ez hogyan?
A 70-es években bizony így volt, amint említett, de amúgy a kis csoportokba, azért mondom kis csoportokba, hogy az osztályba próbáltam megtartatni, még talán vannak felvételek is egyes szülők részéről, akik lefényképezték, mert akkor még nem voltak a filmezők, hanem csak fényképezőgépek, és azok is bizonyítják, hogy szavalatokat, énekeket, sőt, kisebb színdarabokat. Karácsonykor a Betlehemest mindig eljátszottuk. Beöltözve, megfelelő ruházatban, szülők lelkesedve keresték a ruhákat, és öltöztették be a gyerekeiket. Húsvétkor pedig a locsolóversek, nagyobb fűszva ágat vágattam a szülőkkel, azt beültettük egy nagyobb edénybe, és azt feldíszítettük tojásokkal. Kifújt tojásokkal hozták a gyermekek, meg voltak festve, és színes krepszalagokkal. A fűszfaág már egy kicsit ki volt bontakozva a levele, és az olyan csodás volt, olyan megkapó volt, felemelő volt, hangulatot keltett az osztályba, versikéket elmondtak, locsolták, táncokat is tanítottam, ez is igaz. Volt olyan leány, gyermek, aki, hát mondjuk nem székelyruhás leányka volt, de azt mondta, hogy ő nem fog tudni táncolni, mert nincs neki székelyruhája. Mondtam, hogy akkor hát nem táncolsz, de próbáld meg. Hát mit ad Isten, neki is sikerült, Olgára gondolok, neki is meglett a székelyruha, beöltözve, ő is ügyesen el tudta táncolni azt a táncot, amikor a szülők kérdezték, hogy tanítónéni, az ki volt az a kislánya, ki? És mondtam, de ügyes volt, sőt, tanulásba is ügyeskedtek, és az osztályból nem húzalkodott senki ki semmilyen tevékenységből, akár karácsonyi, akár húsvéti, általában ezeket szoktuk úgy megünnepelni. Bocsánat, ott van még a nők napja, az anyák napja, azokat is mind meg szoktuk ünnepelni, akkor versek, dalocskák, ami a az ünnepnek megfelelő volt. Nagyon lelkesek voltak a gyermekek. Én is örventem, hogy ennyire be lehetett vonni, és mai napig is vannak olyan volt tanítványok, akik a tánccsoportba, a faluba levő helyi tánccsoportba benne vannak. Vagy voltak, és vannak ügyesek. Az iskolában volt olyan, hogy kórus, 1-4-től kórus szerveztünk össze, a felnőttekkel pedig színdarabot, és igyekeztem, és igyekeztünk egy volt kolléganővel betanítani. Mai napig emlegetik, és utána pedig voltunk buszos kiránduláson, nagyon lelkesen emlékeznek vissza azokra a napokra, hogy mennyire ki tudtunk kapcsolódni, és akkor volt időnk elmenni színdarabot próbálni, és volt időnk kirándulni és menni. Most bezárjuk a kaput, hogy nehogy a levegő bejöjjön az udvarra.
Vajon a szigorúság hogy volt? Ugye itt tetszett említeni, hogy megkövetelni a dolgokat, mert az ő épülésére fog szolgálni eleve, és egy kicsit így jövőbe látva is az ember ezt alkalmazta. Egyáltalán mikor fedezi fel az ember magában, hogy szigorú pedagógusként?
Nem azt mondom, hogy szigorú, hanem azt, hogy következetes légy. következetes voltam. Ha valamire megkértem, akár műsorok alkalmával, akár a tantárgyal kapcsolatosan, megkértem valamire, akkor rá is éreztek a tanulók is, de én is ki kellett tartsak mind a mellett, amit egyszer kiejtettem a számon, nem voltam az az alaptermészet, hogy én azon változtassak. És ez arra ösztönözte a gyermekeket is, hogy itt nincs más választás, és most sokan visszajelzik, hogy jó, ilyen voltam, következetes, vagy úgymond idézőjelbe szigorú, de most érzik, hogy hasznos volt javukra, hogy ennyire következetes voltam. Tényleg ez voltam, és még olyan kijelentésem is volt egyik alkalom, hogy sok mindenre nem volt időm megtanítsalak. Mert vagy az idő nem engedte, vagy valami olyasmi közbe jött, hogy nem sikeredett úgy. De amilyen visszajelzések vannak, mondom, ez nekem elégtétel, és örvendek, hogy vannak, akik azt mondhatják magukról, hogy örvendenek, hogy Etelka tanítónéni tanította.
Akkoriban, a 70-es években például, vagy a 80-as években, hogyan tetszett erre gondolni, hogy ez egy hatalmas felelősség? Mégiscsak a betűvetéstől elkezdve az első szárnybontogatásaikat, vagy felismerni azt, hogy ki miben lehet jó, mert még csak ott valami motoszkál.
Ha visszagondolok, az 1/4-es éveimre, amikor a kedves volt tanítóbácsi tanítónéni, Isten értesse, mondom, még él a tanítónéni nagyanyeden, talán ők voltak azok, akik úgy alakították ki bennem, hogy észre se vettem. Észre se vettem, és tudtam, mert hogy ezt meg kell tenni, akkor azt meg kell tenni, és annak idején ők is verseket, de olyan hosszú verseket kellett megtanulni, és most kapcsoljam ahhoz, hogy én is megtettem az én volt tanítványaimmal. Olyan hosszú Petőfi vagy Móra Ferenc verseket tanítottam meg, hogy azt remélem, hogy nem fogják elfelejteni, és tovább fogják adni. Viszont a tanítónéni, tanítóbácsi akkoriban színdarabokat is tanított be, amikre most visszaemlékszem a színpadon levő trukkolásra, hogy jaj, most én következek, és tudom én. Mézi Mázi volt egy ilyen színdarab, és a Mézi Máziba bizony az egész osztály tanulói benne voltak, de minden alkalomkor, minden évzáró ünnepélyekkor, vagy más ünnepek alkalmára színdarabot tanítottak, és verseket. És azon kívül még a templomba is, karácsonykor is, és húsvétkor is bizony szerepeltettek olyan formában, hogy verset adott a tiszteletes, azt megtanultuk, és a megfelelő időbe elmondtuk. És mai napig van bennem ez az érzés, hogy ünnepség volt odahaza faluba, egy faragott kaput állítattak a falu fennállásának az évfordulójára, azt tudtam, hogy mikor lesz. Hazamentem, de úgy, hogy készültem egy verssel, amit nem szavaltam, hanem felolvastam. És ezt, ami azt illeti, ezt a hozzáállást édesanyámtól örököltem. Édesanyám nagyon szeretett szavalni, elmondta nekünk, hogy nagyon szeretett szavalni, vagy járni az imaórákra, és ezek mind megmaradtak. És mai napig is érzem, hogy azért úgy el kellene menni, úgy kellene, de most már nincs ahova.
Ami a diákok, a gyerekek, mert még gyerekek ugye 1/4-ben képességeire való ráérzést illeti. Jó, mindenből fejleszteni, de hogy vannak helyzetek, amikor X-et érdemes elküldeni magyarból tovább valamilyen versenyre, vagy hogy mintha egy csapat ott szerveződne és alkalmas lenne egy versenyen együtt. Ezek hogyan, vagy egyáltalán melyek azok a szikrák, amelyek úgy elindítják a pedagógust?
A tudása és a tanuláshoz való hozzáállása véget kerültek ki olyan volt tanítványok, akik bizony eredményeket értek el, akár matematikából, akár anyanyelvből, és ezeket próbáltam, és bocsánat, még egy, ha jó ének hangja volt, azokat is próbáltam arra irányítani, hogy ők ezekbe a szervezett versenyekbe tudjanak részt venni, nem csak azért, mert értelmesek voltak és tudtak haladni, hanem azért is, hogy tapasztalják tapasztalják meg, hogy mit jelent másokkal, tehát az iskolán kívüli tanulókkal felvenni a versenyt, és tapasztalatot szerezni, és ismerettségeket szerezni. Szerveztek matematika versenyeket, arra is voltak megfelelő tudású tanulók, akiket elvittem, már úgy elvittem, hogy megszerveztük a szülőkkel, és ha nem a szülőkkel, akkor valamilyen úton, módon eljutottunk a megfelelő helyre, és voltak anyanyelvi vetélkedők, most már vagy háromra emlékszek, akik részt vettek, Vitos István, Ferenc Zsolt, és Lestján Beáta. Érzékük is volt, de kitartóan végezték munkájukat. Igyekeztek odafigyelni, tehát helyesírásra, szép beszédre, mert ez nagyon-nagyon sokat számít. Az fontos, hogy választékosan szépen beszéljük a magyar nyelvet. Ha magyarok vagyunk, akkor a magyar nyelvet. Más nyelvet is meg kell tanulni, föltétlen, viszont a magyar nyelvet, azt magyarul tanuljuk meg. Ne vegyesen, mert bizony vannak emberek, volt tanítványok is, ha már ezt mondhatom, hogy bizony vegyesen használják a szavakat, ami nem szabadna. Magyar nyelv, vegyen magyar nyelv.
Kétkezetben van nyitott szemmel álmodom, de nem vagyok magam. Hó,
arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok legyünk. Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el hitünket, hogyha szenvedünk.
Mint a mécses világítson egész életed, fordulj felém, ha megérted, mit mondok neked.
Oh! Arra születtünk, hogy napsugárba kapaszkodjunk, nem baj, hogyha fáj. Arra születtünk, hogy tiszta legyen még a szívünk, s játsszunk még tovább. Na 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 na.
Folytatjuk a beszélgetést Vincelli Retelkával, aki 1993 és 1997 között nekem is tanítónénim volt Csíkszentkirályon, a Vitos Mózes általános iskolában. A Magyar Péter falvi születésű pedagógus a Szilágy megyei Diósad után került a székelységbe, ahol mintegy 40 évig tanított különböző iskolákban. Az a pillanat, amikor az ember elköszön a negyedik osztálytól és a tanítónénitől, az is egy meghatározó, mert aztán jönnek a tanárok, és mindenki próbálja a saját magáét érvényesíteni. Mégis úgy 4 év alatt azért sikerül valamit megalapozni, és aztán mi lesz a gyerekekkel vagy a fiatalokból? Ez annyi mindennek a függvénye, nem?
Az tényleg nagyon meghatározó, hogy a negyedik osztály után, mert jó, 1-4 osztályban 1 tanító tanítja, akkor még ragaszkodnak is, szeretik a tanítót, aki, bocsánat, de úgy hozzánőnnek a tanítóhoz. Viszont mikor 5-8 osztályba kerül, nagyon befolyásolja egy, szerintem, az osztályfőnök. Hogy az osztályfőnök milyen úton és milyen irányba vezeti őket, hogy mit kellene, mire irányuljon az a tanuló, mert 5-8 osztályban azért már egy kicsit bővebb a tudásuk, és a tudásuk alapján, és gondolom, hogy az érdeklődésük is hozzájárul, és különösen 8. osztályban már kialakul, hogy kit merre lehet irányítani. De föltétlen oda az osztályfőnök, és a szülő. A szülő nagyon meghatározó, nem csak 5-8 osztályos korától fogva, hanem már születésénél fogva. Úgymond az otthoni, így szokták mondani, otthoni 7 év nagyon meghatározza. Voltak tanítványaimnak a szülei, aki beleszólt, hogy ezt nem így kell, meg azt nem úgy kell tanítani, viszont jöjjön, mondtam, tessék jönni, átadom a helyem, tanítsa jobban. Viszont olyan szülők, akiknek így járt annak idején a szájuk, bocsánat a kifejezését, azoknak olyanná is alakult a gyermekük élete. Jártunk annak idején családlátogatni kötelező módon. Most már nem kell családlátogatni, mert nem kell. Ez a felfogás. Viszont nagyon meghatározó volt az is, hogy családlátogatni, mert tudtuk, hogy milyen körülmények között létezik az a gyermek, és hogy tud haladni az otthoni tanulásával. És akkor azt szerint tudtuk az iskolába is irányítani. Viszont az 5-8-ba már említettem osztályfőnök, sőt, még a szaktanároknak is nagy szavuk lehet, és lehetett, hogy milyen irányba, hova irányítsák azt a tanulót a szülőkkel egyetembe, mert nagyon szükség volt arra, hogy hova kerül, és aztán majd, ha elvégezte a 8 osztályt, annak idején kellett felvételizni valamikor, most is felvételiznek, de ez a gépes felvételizés, én nem látom reálisnak. Pontozzák, vagy mit csinálnak, de nem biztos, hogy pont oda jut be az a gyermek, ahova éppen ő szeretett volna.
A pedagógus vagy bármely más szakmák képviselői, hogyha eltöltenek egy bizonyos időt a pályán, közben is és aztán utólag évek múltán is kialakul a véleményük a rendszerről és a különböző szereplők hozzáállásáról. Tény, hogy mindig lehet jobban, elkötelezettebben hozzáállni a dolgokhoz, de vajon melyek azok a szempontok, amelyeket tényleg lehetne jobban, vagy mi mindenen lenne érdemes javítani? Ezekről a dolgokról is kérdeztem a tanítónénit.
Az is gond, hogy állandóan változtatják a tanügyi minisztert. Mert az egyiknek ilyen elképzelése van, másiknak olyan. És ha minden évben változtatunk a dolgokon, az egyöntetű soha nem lesz. És a tisztelet, a tanerőre való felnézés egészen más volt. Már az óvodáskortól kezdve, abba az időbe úgy szólították az óvonénit, hogy óvonéni, kezi csókolom, úgy köszönt. Az iskolába is, jó napot kívánok. A mai világban azt köszönjük, hogy szia óvonéni, szia tanítónéni. Na, én ezt nem látom jónak. A napokban is valakinek el is mondtam, hogy ez mi? Miért van ez? Az a két lépés távolság meg kell legyen. Ha otthon valaki megengedi a gyermekének vagy unokájának, az egy dolog. De kimenve a közösségbe meg kell adni mindenkinek a tiszteletet a maga módján. Kinek hogy kell köszönni? Nem te és nem de ez egy lazaságot engedett meg a szülő és a tanerő között, és a tanerő és a diák között. Ez biztos. Én, ha most is még kellene dolgozzak, most is olyan lennék. Tehát, ami lehet, lehet, és amit nem lehet, nem lehet már megengedni. Volt olyan esetem, hogy helyettesítettem Nagy Tusnádon. Bizony, voltak olyan gyermekek, hogy és mondom, hát ez nem megengedett dolog. Hát a másik tanci. Mondom, nem, én nem vagyok tanci, én tanítónéni vagyok. Itt tanítónéni van, tanárnő van, igazgató úr van. Nem szabad ezeket megengedni, hogy ennyire lazaság legyen. Mert ez viszi oda a közösséget, hogy meglazuljon. Lazul. És szétfoszlik, mint az elrothat falevét. Ha hasonlíthatni lehet. Mindennek megvan a maga ideje, maga módja, s maga formája, nem? Én például mai napig is megszólítok, ha olyan valaki jöttek locsolni, megnyitja az ajtót, a locsoló kisfiú, és az volt az első kérdése, hogy szabad locsolni? Mondom, ho-ho, álljunk meg, mondom, menj, légy szíves vissza, kopogsz, köszönsz, utána, ha én azt mondom, hogy szabad belépj, akkor mondhatod tovább a mondandódat, de addig ne. Tehát az iskolába nem csak oktatni kell, nevelni is kell. És nem csak a tanulókat nevelni, hanem a felnőtteket is. Mert azért vannak a szülői értekezletek, és azért lenne jó egy-egy olyan tevékenységet összehozni, mint például mondom én a színdarabokat, mert akkor egymást megismerik közelebbről. Mert ahhoz, hogy telefonon intézzük el a gyermeknek a dolgait, annak elszállt a levegőbe minden. Nem, én lehet, hogy konzervatív vagyok, de ezt én nem tudnám megengedni, hogy olyan könnyelműek legyenek a gyermekek.
És vajon azt mennyi idő után sikerült megszokni, hogy nem kell azt a napi elindulást, ott létet, mert ott azért mégiscsak az ember úgy megvalósítja önmagát pedagógusként. 2010-ben tetszett nyugdíjba jönni.
Hát igen, nem volt könnyű, amikor eljöttem úgymond nyugdíjba. Visszagondolok azokra az évekre, az első 2 év volt a nehezebb. Mert minden alkalomkor, különösen az évkezdés, évzárás, vagy éppen az ünnepségek, azok mindig kiváltották belőlem azt a lelkületet, hogy na, egyet szusszantam, hogy most én is ezelőtt ezzel foglalkoztam, hogy fogadtam a gyermekeket, vagy éppen elbocsájtottam a 4. osztály után. Viszont itt nem említettem a tevékenységek műsorokhoz, hogy évkezdéskor is, és évzárókor is ünnepségeket tartottunk, bizony. Jelen voltak a szülők. Évkezdéskor is beköszöntek az iskolához, és utána pedig az évzáró alkalmákor elbúcsúztak az 1-4 osztályos, még a tanteremtől is. Most már ennyi idő után, most már úgy nem érzem a gyermekeknek a hiányát, úgymond, de miért? Mert érzem, s hallom, s tapasztalom egyes kolléganők és szülőktől, hogy milyen tevékenységek vannak, tehát hogy viszonyulnak, bocsánat, a tanulók, a tanárokhoz, meg a tanítóhoz. És ez meg úgy elidegenít már. Nem kívánnám, és én nem tudnám magam után szoktatni a gyermekeket. Úgy érzem én, hogy már az a türelem nem lenne ahhoz, nem tudom, nem tudom. De ezt a lazaságot nem tudom elfogadni.
Az emlékek hogy jönnek vissza? Egy-egy sikeres nap, vagy akár versenyre előkészület, vagy ottlét, vagy előadás, az előadásra való felkészülés. Hogy moccannak meg időnként, amikor az utcán egy falevél leesik, vagy valakivel tetszik találkozni, aki így 10-20 éve nem?
A visszaemlékezések, ez nekem mind pozitív, úgymond, mert én úgy éreztem, hogy azok mind részbe, de sikeresek volt. Ha nem teljes sikeresség, de én próbáltam mindent úgy tenni, hogy sikeres legyen, és ami sikeres volt, az nagyon jó sikeres volt, ami gyengébb volt, úgy fogadtam el. És remélem, hogy úgy fogadták el a volt tanítványaim is, de sokszor, ha találkozok valamelyik volt tanítványommal, akkor valami olyan kép jön elém, ami ott az osztályba, vagy épp az iskola udvarán történt, tehát úgy jelenik meg nekem az a tanuló. És most is magam előtt az 1-4-es, vagy az 5-8-as arcok vannak, akik már olyan korban vannak, hogy már gyerekeik járnak iskolába, látom, hogy ismerős, csak a neveket nem tudom társítani annyira velük, mert változtak ők is, Én is, biztos. De amúgy úgy tiszteletet megadják a volt tanítványok is, és az ismerősök is. Volt tanítványokra is gondolok, meg a szülőkre.
Jó volt tehát pedagógusnak lenni, hogyha most kellene elkezdeni, nem biztos, hogy ugyanez a pálya lenne, de lehet, hogy igen. Vagy hogy lenne vajon, hogyha egy ilyen ha dolgot megkockáztatunk?
Lehet, hogy már említettem, én nagyon szerettem. Amikor utaztam Nagyenyedre felvételizni, akkor azt mondtam, ha nem lesz, mert volt egy olyan hangzat, hogy nem biztos, hogy lesz tanítóképző tagozat. És én akkor azt mondtam, hogy akkor nem megyek sehova. De hál' Istennek lett, és nem is bántam meg. Szerettem, örvendek, hogy ezt a pályát választottam. És ha most kezdeném azzal az ésszel, s a szülőknek azzal a felfogásával, ami akkor volt, biztos most is oda mennék. De ez a lazaság, ami a mai világban van, nem vállalnám. Úgy érzem, hogy nem tudnék olyan eredményeket elérni, mint amit elértem akkor. Én mai nap is úgy érzem, hogy eredményeket értem el. Minden volt tanítványomat próbáltam, és megtanítottam, ezt határozottan ki tudom mondani. A leggyengébb tanulótól kezdve megtanítottam írni, olvasni, sőt, még elég elfogadhatóan írnak, olvasnak, és tovább tudtak haladni. Viszont a mai világban nem biztos, hogy ezt meg tudnám. Nem buktattam meg soha senkit. Annyira megtanultak az ők szintjükön tovább haladni, hogy nem volt miért visszatartani. Ők azt a szintet elérték, amilyen közegben voltak, és amennyire érte a tudásuk, vagy az eszük, nem tudom milyen szót használjak, de tudtak haladni mai napig is. Annak örvendek, mondom, nem buktattam soha senkit. Mindenki aztán kikaparta magának a munkahelyét, vagy az élet során megkapta maga helyét. Amit ő gondolt, hogy na most neki talál, az életébe azt gondolom elérte. De ilyen szempontból a tudás alapján én soha senkit akadályozni nem akadályoztam. Mindenki a maga módján majd feltalálja magát az életbe.
Kedves hallgatók, bízom abban, hogy hasznosnak bizonyult ez a beszélgetés sokak számára, azoknak is, akik annak idején valamiért nem teljesen értették, hogy miért fontos a tanítónéni következetessége, és persze azt is, hogy hallgatóink közül is sokan megéreztek valamit mindabból, amit a pedagógusi pálya jelenthet egy elkötelezett, szívvel, lélekkel oktató tanító számára. Büszkén mondhatom, örvendek, hogy Vince Léretelka volt a tanítónénim, és természetesen annak is, hogy vállalta ezt a mostani interjút. Isten éltesse sokáig. Beszélgetésünk elején Magyar Péter falvi húsvéti emlékeit is felidézte, hogy gyermekként, fiatalként hogyan élte meg ezeket a dolgokat szülőfalujában. Most zárásként a Csíkszentkirályi húsvét mai hangulatába fülelünk bele. A Csíkszentkirályi Községháza Facebook oldalán találtam rá arra a kis riportra, amely a helyi házas emberek alkotta néptánccsoport és a Csíkszentkirályi Vadrózsa néptánc együttes közös programjába enged betekintést, most ebbe hallgatunk bele. További szép, eredményes napokat kívánok mindenkinek. Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra!
Oh!